Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, a Jézus Krisztus által. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azokat a szent igéket, amelyeket erre az alkalomra kiválasztottam az igehirdetés alapjául. Ezt följegyezve találjuk az apostolok cselekedeteiről szóló könyv második fejezetében, a 29-től a 38. versig, amelyet ülve hallgassatok meg, és majd a végén egy rövid imádság alatt kérlek, hogy álljatok fel. Istenek igéje pedig így hangzik az apostolok cselekedeteiről szóló könyv második fejezetéből. Atyám fiai, férfiak, nyíltan megmondottam nektek ősatyánkról, Dávidról, hogy meghalt, és eltemették, sírja is nálunk van mindmáig. De proféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára. Ezért előre tekintve a Krisztus felmagasztalásáról mondta azt, hogy nem marad a halottak birodalmában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát fölemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az atyától a megígért szent lelket, kitöltötte azt, amint látjátok is, és halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja, így szól az Úr az én Uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza, teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk, atyám fiai, férfiak? Ekkor Péter így válaszolt, térjetek meg. És bűneitek bocsánatára valamennyien keresztelkedjetek is meg Jézus Krisztus nevében, és akkor megkapjátok a szent lelket ajándékul. Ez Istennek igéje. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úrban, lehet, hogy stílusosan úgy kellene kezdenem a mai szolgálatomat, hogy remélem érteni engem magyar beszédet. De hála Istennek a 17 év nem volt elég ahhoz, hogy a kinti svéd szolgálat alatt elfelejtettem volna akár csak egyetlen pontocskát is, ami szépséges magyar nyelvünkből. Egy más, egy idegen, egy szokatlan, egy addig nem ismert nyelven beszélni lehet. Ez nagyon kalandos történet, de egy ember számára, aki a beszéd ajándékát kapta meg, egy rendkívül nehéz feladat. És én itt nem az én teljesítményemet akarom fényezni, hanem Istenét, aki képes volt arra, hogy túl a 60-on rávett engem arra, hogy megtanuljak egy olyan nyelvet, amiből addig egyetlen szót ismertem, az se a legközkeletűbb volt. Valamikor régen Ingmar Bergman filmjein nevelkedtünk főiskolás korunkban, és a filmmúzeum egyik nap a plakátján azt a filmet hirdette, hogy a szégyen, ha valaki emlékszik erre. Lehet, hogy ezen a szón nem nagyon, hiszen azon a plakáton nem magyarul volt a film címe, hanem az volt kírva, hogy Skammen. A skammen szó a svédben azt jelenti, hogy szégyen. És azért kérték a forgalmazók, hogy a svéd címe jelenjen meg, mert a magyarban a szégyen az olyan lágy, az olyan majdnem kedveskedő kifejezés. A skammen az kemény, az erős, az tényleg szégyen, az tényleg mély. Mindezre azért volt szükség elmondanom, hogy értsétek meg, hogy az elmondott beszéd, a megtanult nyelv és a hallott ige, az rendkívül távol vannak egymástól, és nagyon komoly koncentrációt igényel, hogy amikor én most mondom ezeket a szavakat, ezek a helyére üljenek a ti elmétekben. A minap egy fiatal teológus hölgyet hallgattam a szekszárdi oltár előtt felolvasni, szépen, nagyon jó magyarsággal, ragyogó hangsúlyjal beszélt, de rájöttem arra, hogy meg kell mondanom neki, hogy a beszéd mindig gyorsabb, mint a megértés. Ha csak egyetlen idegen szót mondok, már elkalandozik a figyelmünk, még a legnagyobb koncentráció ellenére is. Ha utalást teszünk egy textusra a prédikáció közben, akkor elkezdünk a textuson keresztül visszaolvasni elmében. Ha egy történetet elmondunk, és elhangzik egy név, akkor a név kapcsán elmegy a gondolatunk. Ezért én most nagyon igyekszem, hogy se történeteket, se sztorikat, se egyéb elkalandozásra alkalmas neveket, helyeket és történeteket ne mondjak, mert ehhez egyrészt az időnk túl rövid, másrészt pedig a lényeg itt ebben a textusban nagyon fontos, hogy megmaradjon, hogy ez maradjon meg, hogy mi is feltegyük ezt a kérdést 2025-ben, mondhatjuk így, egy kaotikus személyi és közösségi kaotikus helyzetben, akárha háborúról, akárha szociális helyzetről, akárha a körülöttünk nyüzsgő, zsongó filozófiákról és hitekről és hitvallásokról beszélünk, rendkívül aktuális a kérdés, mit tegyünk, atyám fiai, férfiak. Meg kell, hogy mondjam, engem nagyon meglepett a jeruzsálemi hallgatóságnak ez a kérdése. Miért csak most kérdezik meg, amikor az apostol felhívja a figyelmüket arra, hogy mit tettek, miben voltak részesek? Pontosan 300 évvel előttük Ézsaiás már megmondta, hogy mit kell tenni, és ők nem tették. És most döbbenten kérdezik, hogy mit kell tennünk. Mit kéne tenni? Nem érzitek, hogy ez mennyire aktuális a mi mai helyzetünkre is? Olyan folyamatok zajlanak körülöttünk, olyan tévedések és hibák, olyan hamisságok és olyan hazugságok, hogy csodálkozunk, hogy rendkívül gyorsan megváltoznak körülöttünk az addig megszokott társadalmi, erkölcsi, morális szerkezetek. És egyszer csak felkapjuk a fejünket, jaj, mit kellene most tenni? Korábban miért nem tettük meg, amit megtehettünk volna? A kérdés azért is izgalmas, mert ezen áll vagy bukik, hogy holnap hogyan fogunk dönteni. Személyi kérdésekről, családi helyzetünkről, a politikához, a világ és a pártpolitikához fűződő kapcsolatunkról, hogy fogunk dönteni? Nem csak a választásokon, a mai nap választásain. Mit választunk? Kit választunk? Mennyire fontos számunkra, hogy mi fog holnap történni? Különben a kérdés teljesen értelmetlen volna, hogy mit tegyünk? Ez a kérdés azt jelenti, hogy akkor miféle muníciókkal a birtokunkban cselekedjünk másképpen holnaptól? Mit kellene felismernünk még, hogy okosabbak, bölcsebbek legyünk? Hogy irigylésre méltó legyen a saját életünk? Hogy vonzó legyen az, amit csinálunk? Hogyan menjünk holnap a templomba, hogy mások is észrevegyék, hogy jó helyen járunk? Hogyan viselkedjünk a szomszédunkkal, a barátunkkal, a balatoni nyaralás vagy a külföldi utazás során, hogy kiderüljön rólunk? Ugye az evangélikus életben azt hiszem van egy sorozat, hogy látható evangélikus. Az álszerénységet tessék félretenni. Igenis, látni kell, tudni kell, hogy te másképpen gondolkodol a világról, hogy te evangélikusan fogod fel a változásoknak a sürgető szükségszerűségét. Ez azért is volt furcsa számomra ez a kérdése ott a jeruzsálemi piactéren az emberektől, hogy mit tegyünk, atyám fiai. Jaj, mintha most hallottuk volna először ezt a dolgot, mert hiszen már évszázadok óta a szemük előtt történt minden. Semmi nem történt titokban, semmi nem volt elrejtve, semmit nem kellett furfangos módon kikutatni. Ott olvasták, ott hallhatták. Jézus maga is ebből a könyvből olvasott fel nekik. Mellesleg csak érdekesképpen, és elnézést, nehogy elkalandozzatok, a kumráni tekercsek között is pontosan egy Ézsaiás részlet volt, a legnagyobb és olvasható részlet. Talán pontosan az az ézsaiási szakasz, amit majd később pár mondatban felidézek. Hallhatták Jézustól is korábban, és Jézus előtt a prófétáktól, már a babiloni fogságban, mindenhol már tudták, hallották, hogy mit kéne tenni. És most naívan, vagy félelemtől teljesen, ne vádoljuk őket, ne bántsuk őket, fogalmunk sincs, hogy milyen félelmek és szorítások között élhettek akkor ott az emberek, pláne egy feltámadás után. Képzeljétek el, hogy egy mai világban, most, ha történne ilyen dolog, tele lenne a környezetünk kételkedőkkel, buzgó hívőkkel, közömbösökkel, tehát pontosan ugyanúgy, mint akkor, semmi nem változott. Végig mindent láttak és hallottak. Pedig végig itt volt mögöttem. Vallotta be döbbent fölismeréssel, az Istent egész életén át kereső, makacsul követelő és követő költő, aki rohanva tavaszba, Párizsba, bukdácsolva ugaron és gyarló vétkei, az ő szküllái és karibdiszei között, aki nem csak tükör által, de szemtől szembe akarná meglátni a mindenség urát, és mire nagy kerülőkkel végre bejárta földi nehéz útját, egyszer csak borzongva megérzi tarkóján a szent lehelletét. Az Úr titkos érkezését sejtve megleli őt a csendben, az áhított megtérésben, amit Adi megadó eleganciával mégis áttolt a halálba. Úgy kereste Istent, hogy végig a szeme előtt, végig körülötte, végig mögötte állt. Ezek a jeruzsálemi emberek döbbent kérdése pontosan ugyanez. Mit kellett volna, vagy mit kell még tennünk? Mondhatta volna az apostol, hát micsoda kérdés ez? Hát mindent tudtatok, mindent láttatok, körülöttetek volt. Hogy kerültetek ide, ha nem az ő szeretetéből, óvó tekintetétől vezetve népeteket? Pedig szinte végig itt volt a szemünk előtt, ámult el fölfedezése egyszerűségén a Nobel-díjas Krausz Ferenc, amikor évtizedek kutatása, meddő és gyümölcsöző részeredmények tarka szövevényén át végre megragadhatta azt a szálat, amit már társaival együtt sikerült úgy elvarnia, hogy abból világszenzáció lett. És ő mondta, pedig végig itt volt a szemünk előtt. Olyan jó volna, ha ezt Adival, Krausszal felismernénk, hogy nem kell kérdezni, mert minden itt van. Az imádsággal kapcsolatban nekem ugyanez a dilemmám, amikor békét, gyógyulást, örömöt, áldást kérünk, akkor a Szentírásban mindezek már rég a birtokunkban vannak. Megkaptuk ezeket. Én az én békességemet hagyom rátok. Én veletek vagyok minden napon, erre kérjük, hogy légy velünk. Velünk van. Úgyhogy revideáljuk egy kicsit magunkban az imádságnak ezt a formáját, hogy nem-e az a legfontosabb, hogy az egy magasztalás legyen, egy elismerés, egy pecsét a mi hitünkön. Hagyjuk abba a koldulásból való megélést. Magasztaljuk és dicsőítsük az Urat, mert ő végig előttünk, mögöttünk itt van. Pedig végig itt volt mögöttem, pedig szinte végig itt volt a szemünk előtt, pedig láttuk és hallottuk, és olvastunk háborúkról, ezektől meg is borzongtunk, és nem, soha tagadtuk is, hogy soha többé embertől ne szülessen háború. Aztán a kiválasztottak, éppen most egy újabb háború küszöbén mégis rossz válaszokat adnak. Pedig végig a szemünk előtt van meg annyi pusztulás, vér, halál, városok, országok rombadőlése. Nem elég riasztó ez? Nem elég félelmetes? Nem elég döbbenetes ez? Mi kell még? Mit kell tennünk? Mit kellene még tennünk, hogy bejusson ide, hogy tényleg soha többé? Pedig végig a szemünk előtt van a meg annyi riasztó példa, milliók halála, hogy nem csak élni, de rafináltan ölni is tud az ember. Sokkal kevesebb rafidesz van az élet minőségünkben, mint ahány formában képesek vagyunk elpusztítani a másikat. Nem elég riasztó ez? Jogos egyáltalán kérdés, hogy mit kell még tennünk? Minden eszköz a kezünkben van, hogy ne így történjen. Minden képesség birtokában vagyunk, hogy ne kövessük a háromszor, százszor elrontott utakat. Aztán persze ünnepélyesen meg is fogadtuk, amikor sokak előtt például konfirmáltunk, megfogadtuk az Istenhez való ragaszkodásunkat, amikor szép vallástétellel egyszerre hadat is üzentünk a sátánnak. Aztán most itt állunk, irdatlan szörnyűségek, tökéletesre csiszolt technikájú világég és vallástalanság, az üdvözítő szekularizáció mélységes csapdájának a partján, ahol tisztelt cinikus társaink kajánul azt kérdezik, na, hol van a te Istened? A békesség, a szelídség, a megbocsátás, a könyörület Istene hol van? Szorult ez a helyzet. Nem is nagyon tudjuk ezt kimagyarázni, mert olyan szavakat használunk, amit az a része nem ért a világnak. Kegyes, nagyon őszinte, de alig használt szavakkal próbálunk válaszolni. Persze tudjuk azt is, hogy ezzel a kérdéssel a keresztényeknek az üldöztetésével például a világszervezet kimutatása szerint ma a Földön a legüldözöttebb egyik vallás éppen a kereszténység. A mi kereszténységünk. Csak ne vigasztalódjunk ezzel. Ne zuhanjunk bele az áldozat szerepébe, a mártír szerepébe. A te kereszténységedről van szó. Üldözhető? Látszik rajtad, hogy ki vagy. Van benned annyi potencia, hogy egyszerűen győzedelmesen tudsz fellépni. Erre minden eszközöd megvan. Ne sunnyogjál. Ne bújj el. Ne kerüld ki a kényes kérdéseket. Egy keresztény ember számára valójában nincs egyetlen kényes kérdés sem. Hiszen ezt tanultuk. Erről tettünk bizonyságot. Itt az oltár előtt. Ezt nevezik konfirmációnak, megerősítésnek. Meg vagy erősítve a hitedben. Súlyos alkoholbeteg emberek missziójában szolgálva éveken keresztül mindig elkövetkezett az a meghitt beszélgetés, amikor az abszinenciának bizonyos szakaszán már túl voltunk, tehát amikor már párbeszéd képes volt az én barátom, és beszámolt, hogy ő elvesztette a hitét, mit csináljon. Mindig az volt a tanács, menj vissza oda, ahol elvesztetted. Menj vissza a konfirmációdhoz. Idézd fel azokat a szavakat. Azt te mondtad, az a te szádból hangzott el, a te esküvésed volt, a te lázas fogadalmad volt. Ne szégyeld. Ismételd át, gondolkozz el ezen, ez te vagy. Semmit nem változott a világ ebben a tekintetben. Ám addig még nem szólhatunk a textusba előrevetített, nagyon kedves pünkösdi történet, amely egy egész egyházi évre szóló textus. Nem csak pünköskor, nem csak húsvétkor, mert mindig érvényes. Most szívesen elkalandoznánk a pünkösnek a varázslatában, az egyház születésének a nagyszerűségében. Szükség is van erre, hiszen ez a gyülekezet is most készül valami nagyszerű jubilómra, ha jól tudom, 100 évvel ezelőtt rakták le a templom alapköveit. Jó ezekre visszaemlékezni, jó elkalandozni gondolatban, érzelmekben ezekről a dolgokról, de előtte egy dolgot meg kell beszélnünk, mert különben nincs öröm, nincs felszabadultság, nincs békesség, és ez nem más, mint a megbocsátásnak a művészete. Számtalanszor tapasztaltam, hogy konfliktus feloldás esetén a bocsánat kérésnek hányféle színe, formája, változata létezik. A legrosszabb ezek közül megbocsátok, de nem felejtek. Ez egy gyilkos, ez egy hamis, ez egy ártó, ez egy fertőző mondat. Halljuk a gyónásban a bűneink alól föloldozó igéket, bízzatok bűnbánó, az Úr megbocsátotta az őszintén megbánt vétkeiteket, hogy azok oldozva legyenek a földön és a mennyben. Hányszor hallottuk? És itt is jogos a kérdés, mit tegyünk, atyámfiai férfiak? Mit kezdjünk ezzel az igével? És épp ez utóbbival van a baj, amiképpen mi is. Ezzel van a legtöbb bajunk, amikor az isteni megbocsátásból fakadó küldetéssel szemben a földön az ember által meg nem bocsátott bűnök, a másik sakkbatartásának a stratégiája, a csőre töltve dédelgetett tartós harag és neheztelés bűne, no, ezek miatt nem jön el, nem fér közénk a te országod, Urunk. Minden bajban Istent keresnek, az örömben már nem. Minden bajban őt hibáztatják, az örömöt már nem tőle származónak tartják. Minden baj oka és forrása a vallás és az Isten, halljuk ezeket a különös véleményeket. Belegabajodunk ezekbe a kérdésekbe, hiszen valljuk meg őszintén, egy önérdeket dicsőítő világ gyors lefutású, nagy hasznot ígérő filozófiájának a rabjai vagyunk. Elvtelen, önző előnyökre vadászunk. Szemünk láttára kap erőre egyházainkon belül is egy erős, ferde hajlam, hogy a hívek, a bárány vagy csak a gyapja megtartása érdekében bármi áron, akár hajdani birodalmakat romba döntő, és ma megint népszerű ideológiák, megváltás ellenes erők, mint valami szellemi trójai falovak a sorainkba férkőznek. Pedig évezrek óta tudjuk, hogy ez mennyire veszélyes. És most széttárjuk a karunkat, és azt kérdezzük, hát akkor most mit csináljunk? Mit nem csináltunk eddig? Mit nem követtünk eddig? Miben nem voltunk hűségesek? És a Szent ezt a fajta hanyagságot azzal díjazza, hogy például a protestantizmus egyik fellegvárában a lutheránus gyökereit ugyan még deklaráló, de a reformáció szellemét elhagyó Bezzeg Svédiában belmisszió és evangelizáció híján megkopott népszerűségét és a vagyonát, úgy félti a svéd egyház, hogy szélesre tárja a kapuit, az álomszép falai közé be is engedi, egy teremtő nélküli, önmegváltó lényeket kreáló új hit, és a társadalom aktuál politikai elvárásait. Naívan, barátságosan, kedvesen, keblére öleli ezeket a kígyókat. Azt ígértem, hogy nem mondok sok nevet és számot, ezt az egyet el kell mondani. 2025-ben pontosan 25 éve, hogy a svéd állam és egyház adminisztratíve és más vonatkozásban is, tehát megtörtént a szétválás az állam és az egyháznak. Akkor, 2001. január 1-én a svéd egyházban az evangélikusok bejegyzett száma 8,5 millió volt. Csak jelzem, hogy Magyarországon 2025-ben az evangélikusok száma, ha jól tudom, 285 ezer. Igen, ott én dolgoztam olyan gyülekezetben, ahol 300 ezer volt a gyülekezeti létszám. Egy gyülekezetben. Ezt azért fontos elmondanom, mert a nagy számok nehogy elbűvöljenek bennünket. 2008-ban a 8,5 millióból 25 év alatt 6,5 millió lett a svéd evangélikusság létszáma. Alig 30 év alatt, alig 25 év alatt sikerült elveszteniük 3 millió báránykát. Nem egyet, 3 milliót. Ezt a tömeget áldozta föl a svéd egyház a népszerűsége oltárán. Viszont nálunk is arat a szekularizáció, és ennek még nagyobb dicsőségére eltűrjük, hogy például a vallási ünnepeink farvizén Isten tagadó szellemek profitáljanak. Mit jelent ez? Pedig mindent tudtunk. A szemünk előtt zajlik. Ki ne hallott volna már a Szent nevével és tetteivel a passió kapcsán például teljesen profanizált történéseket. Adventi ezüst, arany és nem tudom milyen vasárnapok vannak. Adventi. Karácsonyi diszkók. Húsvét hétfői motocross verseny. És még sorolhatnám az egyházi titulussal fémjelezett teljesen profán világi ünnepeket. Vagy a mennybe menetelt tényét teljesen tagadó, de mégis piros betűs napot ünneplők tömegét. Hogy van ez? Mellesleg felmerült bennem a kérdés, a minap egy ünnep kapcsán, egy egyházi ünnep kapcsán a mellettem ülő egyik püspököt megkérdeztem, hogy hogy nem jutott eszébe se a genfi lutheráns világszövetségnek, se a református világszövetségnek, de még a Vatikánnak se, hogy ne védjék ezeket a neveket. Karácsony, húsvét, pünkös, mennybe menetel. Miért ne? Egy ábrát, egy bögrét le lehet védeni. Copyright. Az egyház nem figyel oda erre. A szemünk előtt mennek tönkre. A szemünk előtt feslenek fel szálak az Úristen egyházának csodálatos szövedékéből. Ennek az volna a szándéka, hogy nyerészkedők ne élhessenek vissza ezekkel a nevekkel, hogy cinikus üzletemberek ezekből hitetlenül hasznot ne húzhassanak. Persze ágyú és puska csövére se írhassák föl. Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Ott Jeruzsálemben, a piactéren, időben még sokkal közelebb tanúként tudhatták volna, hogy mit kellett volna tenniük az elmúlt időben. Ézsaiás könyvének első fejezetében, a 37. verstől részleteiben így hangzik ez a válasz. Hogy mit tegyetek, atyám fiai férfiak? És ez szól 2025 Isten tiszteletét ünneplőknek is. Ne hozzatok többé hazug áldozatot. Nem tűrök együtt bűnt és ünneplést. Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm. Ha felém nyújtátok a kezeteket, eltakarom szemem elől. Bármennyit is imádkoztok, nem hallgatom meg. Mossátok tisztára magatokat. Vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket. Ne tegyetek többé rosszat. Ezek nem az én szavaim. Ezek Ézsaiás szavai. Évezredes szavak. Réges-rég megmondta. Úgyhogy ne kérdezd azt, hogy mit tegyünk, atyámfiai férfiak, csodálkozva, hanem pontosan és tudatosan ezt a leckét át kell újra venni. A prédikáció magyarul azt jelenti, hogy előre megmondtam. Előre elárultam, kijelentettem. A prédikáció egy ilyen előre megmondom műfaj. Ennek tartalmát és üzenetét féltékeny hittel őrizd meg. Beszélj erről úton, útfélen, szent és profán helyeken egyaránt. Csak a megszegője ne légy, ami szép és hasznos új szövetségünknek, hanem te magad légy a pecsét azon. A teremtett világ benne az igazságra, megváltásra és békességre kiéhezett emberszigetek, a kispesti és a balatoni telek szomszédaid sóvárogva várják Isten fiainak a megjelenését. Ugye, Laci bácsi? Nőjön fel benned egy egészséges keresztény büszkeség, hogy érdemtelenül ugyan, de megváltott emberhez méltó helyen, remélem velem együtt, te is vendég lehetsz-e hatalmas úrasztalánál. Tisztába kell te lenned azzal, hogy éppen most mit kell tenned, amikor a szemünk láttára teljesedik be, vagy múlik el a világ dicsősége. Ami rajtunk is múlik, amit rajtunk is számon kér, aminket mégis minden áron szerető teremtő Isten. És most itt a vége. Amen. Álljatok fel. Mennyei atyánk, hálát adunk neked, hogy bőséges válaszaid vannak arra, hogy mit is kéne tennünk. Hogy mostantól mit kell tennünk, ezt megtanultuk. Erre esküdtettünk, fogadalmaink vannak, hitvallásaink, verseink, énekeink, Isten tiszteleteink tesznek tanúságot arra, hogy pontosan tudjuk, mi a dolgunk ebben a világban. Na, ehhez kérünk tőled áldást, békességet, ihletet, és a te végtelen szeretetedet. Amen.